Jó estét kívánok! Itt a Vállalatok és Piacok az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából, hogyan motiválható különböző életszakaszokban a munkaerő, és milyen adóvonzatai vannak a különböző juttatásoknak. Az OECD után a Világbank is javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait. Gyakorlatilag megszűnt a málnatermesztés Magyarországon a 2010-es évekre, a szokatlanul meleg április és május miatt pedig hamarabb érnek a gyümölcsök, és rövidebb lesz a szezon itthon. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Világszinten, így Magyarországon is komoly gond a szakemberhiány és a munkaerő megtartása. A pályakezdőt, a középvezetőt és a cégvezetőt is másképp kell motiválni ahhoz, hogy fantáziát lásson az adott pozíció betöltésében, miközben a cégvezetőnek természetesen az is célja, hogy adózási szempontból a lehető legoptimálisabb megoldást válassza a munkaerő megszerzésére és megtartására. A munkavállalók igényei ugyanakkor egészen eltérőek lehetnek egy-egy életszakaszban, de az adótanácsadó szerint kellő körültekintéssel minden helyzetre megtalálható a legjobb stratégia. Jányi Tamással, a VTS klient partnerével beszélgettem.
Nyár lévén nem csak a foci igazolások szezonja indult be, hanem nagyon sokszor azt látjuk, hogy a munkaerőpiacon is egy erősebb mozgás indult meg. Egyébként én magam is végigjártam ezt a ranglétát, tehát voltam pályakezdő, középvezető, és ugye most cégvezetőként is sok HR-es problémával küzdködünk, és kérdés az is, hogy az adótanácsadó ugye, hogy tud ide a képbe bejönni. Mind a három említett életszakasznak különböző igényei vannak, tehát lehet, hogy egy pályakezdő esetében egy magasabb bér, vagy egy nagyon egyszerű kafetéria az, ami vonzó lehet, míg egy középvezető számára adott esetben mondjuk egy bónuszprogram, vagy céges autó használat lehet az, ami előnyös lehet. Ugye a cégvezetőknél pedig azt kell, hogy mondjam, ugye, hogy az osztalék kedvező adózása mellett elsőbben pontosan az a fejfájás merül fel, hogy az előző két szintet hogyan lehetne jól motiválni, oly módon, hogy a büdzsénk is rendben maradjon, és a munkavállaló is, és a cég tulajdonos is elégedett maradjon a történet végén.
Hogyha ezeknek az említett kritériumoknak megfelel egy-egy vállalkozás, egy-egy cég, tehát motiválja a pályakezdőt, tehát talál pályakezdőt, mert tudja tölteni a középvezetői pozíciókat, és közben a cégvezető is azt érezze, hogy mindenki csak nyer ezen a helyzeten, akkor adózási szempontból meg lehet azt mondani, hogy milyen adóelőnyökkel lehet számolni?
Ugye munkáltatói szempontból azt kell látni, hogy még a csökkenő szociális hozzájárulási adó mellett is azért a bér egy rendkívül magas adóterheléssel jár, növeli a költségeket, csökkenti a profitot, de azért a bér mellett is, ugye, ahogy említettem, például egy pályakezdő esetében a kafetéria az egy nagyon jó dolog lehet, és sokan még jelen pillanatban sem alkalmazzák akár a készpénzjuttatást sem, ugye ez egy éves szinten egy 100 000 forintos nettó juttatás, amit, hogyha összehasonlítunk például egy éves szinten 100 000 forintos nettónak megfelelő bruttó jövedelemmel, akkor azért azt látjuk, hogy óriási a különbség. Hogyha veszünk egy 60 fős céget, ahol nem volt mondjuk korábban előtte készpénzjuttatás, a 60 fős cégnél, hogyha adunk 100 000 forintnak megfelelő készpénzjuttatást, vagy hogyha 100 000 forint nettónak megfelelő bruttó bérnövelést adunk, akkor az jön ki az év végén, vagy egy közel 3 millió forintos adóelőny érhető el azzal, hogyha a cégvezető egy készpénzjuttatás mellett teszi le a voksát. Ugye a középvezető esetében is nem csak a bérből és a bónuszból indulhatunk ki, vagy a céges autóból, de sokkal szofisztikáltabb adómódszerek is léteznek már, akár egy MRP szervezet bevezetésével, vagy lakásszerzési kedvezménynek a bevezetésével is igen magas összegeket tudunk juttatni. Tehát még mondjuk egy adómentes lehet nekünk egy sportbelépő, ami ugye pár ezer forintban mérhető. Addig például egy lakásszerzési kedvezménynél az 5 millió forintos határ azért már egy igen jó motivátor is lehet.
Van-e esetleg üröm az örömben, tehát amikor mindezeket az adóelőnyöket kihasználva nem sikerül teljes mértékben érvényesíteni ezeket az adóelőnyöket?
Én nem is azt gondolnám, hogy abban van a kockázat, hogy nem lehet érvényesíteni az adóelőnyöket, hanem inkább abban látom a kockázatokat, hogy egy adóellenőrzés során nyilvánvalóan az adóellenőrök a bért szeretik a legjobban, hiszen annak a legmagasabb az adóterhelése, és minden egyes olyan elem, ami esetleg béren kívüli juttatás, egyes meghatározott juttatás, nehogy Isten adómentes juttatás, azokban az esetekben nagyon szigorúan megnézik azt, hogy a juttatás adómentességének, vagy a kedvezőbb adózásnak a feltételei fennállnak-e. Ha pedig nem, tehát nem jól dokumentáljuk a dolgokat, nincs egy jó kafetéria szabályzatunk, nehogy Isten a kafetériát úgy adjuk, hogy teljesítményhez kötjük, akkor ezt nagyon könnyen átminősíthetik bérré, és komoly büntetésekkel is tudunk számolni. Ilyen esetekben az adóhiány után akár 50%-os bírsággal is számolhatunk. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy amikor felépítünk ilyen új rendszereket, amelyek egyébként tényleg, ahogy említettem, teljesen működőképesek, és komoly forintokat lehet vele spórolni nagyobb létszámú cégeknél, ott ez szerintem mindenféleképpen egy fontos dolog, hogy előtte a rendszereket nézessük át adó tanácsadóval.
Mi a tapasztalat, hogy a cégek mennyire ismerik föl a munkaerőszerzésnek az említett lehetőségeit?
Hát én azt látom, és a saját személyes tapasztalatunk is az, és nagyon szívesen feladnék telefonos hirdetést is munkaerőkeresésre, de a vicces félretéve azt látjuk, hogy teljesen mindegy, hogy milyen iparágban dolgozó cégről beszélünk, problémák vannak a munkaerőpiacon, és a bruttó béren kívül minden egyes egyéb motivátort meg kell találni, és meg kell ragadni arra, nem csak arra, hogy új embereket vegyünk föl, hanem arra is, hogy a korábbi munkatársainkat, akik már bizonyítottak, és akár kulcsembernek is bizonyulnak, hogy megtartassuk őket, és pontosan ezekre azért nagyon jó adómegoldások léteznek.
Gyárnyi Tamást, a VTS klient partnerét hallották. Az OECD múlt heti kínálatási javítása után szerdán a Világbank is javította 0,3%-kal 4,1%-osra Magyarország 2018-as GDP növekedésének prognózisát. A különböző intézmények a kedvező első negyedéves makroadat ismeretében módosítják az előrejelzésüket, kommentálta a hírt a Portfólió elemzője. Zvik Dávid kérdezte Madár Istvánt.
Tulajdonképpen a nagy kép az, hogy egy minimális lassulás helyett egy minimális gyorsulást vár a Világbank a tavalyi évhez képest az idén, és hasonló formában a jövő évit és a 2020-as előrejelzését is minimálisan 0,1% ponttal emelte meg, 3,2, illetve 3%-ra, vagyis tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy konzisztensen egy kicsivel jobbnak látja a magyar gazdaság várható teljesítményét a következő 3 évre, mint januárban lát.
Mit üzen mindez a magyar gazdaságpolitika számára, kiegészítve azzal, hogy a napokban az OECD is pozitív irányba módosította a magyar gazdaság növekedési várakozásait?
Azt gondolom, hogy igazából ezek az előrejelzések azért olyan nagyon fontos és hozzáadott információt nem tartalmaznak. Azt láthattuk, hogy épp a héten jelent meg a részletes első negyedéves GDP adat, megerősítette azt a képünket, hogy a magyar gazdaság kiegyensúlyozott szerkezetben és stabilan képes növekedni a következő 1-2 évben. Tehát ilyen értelemben az, hogy a különböző nemzetközi szervezetek is a hagyományos prognózis felülvizsgálataik során szintén fölfelé húzzák a növekedési számaikat, abban igazából olyan nagy meglepetés nincsen. Tehát mondhatjuk azt, hogy minden intézmény halad a korral, és az adatok beérkezésével felülvizsgálja a magyar gazdaság teljesítményét. Ugye ezek az intézmények azért az elmúlt időszakban inkább óvatosak voltak, mindig bizonytalanul viszonyultak a magyar gazdaság várható teljesítményéhez, és jellemzően egy kicsit alulbecsülték a növekedést. Most úgy tűnik, hogy legalábbis ezen két intézmény esetében, hogy egy picit ezen óvatosságból alább vettek, és tulajdonképpen most a piaci konszenzushoz közeli előrejelzéseket adnak.
Mennyire sikerülhet, mint egy átmenteni itt a kedvező várakozásokat, és egyáltalán majd a teljesítményt is jövő évre, tehát 2019-re, hiszen már az most tudható, hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor jóval nagyobb tartalékokat képez a kormányzat.
Ugye egyelőre a kormányzat kitart amellett, hogy jövőre is 4%-os növekedés lesz. Ugye ezzel azért eléggé ellentétben áll a Világbank, vagy az OECD előre. Ugye ezek az intézmények azért inkább egy lassulást számítanak, azt mondják, hogy azért számos olyan tényező húzta az elmúlt években a magyar gazdaságot, amelyeknek a hatóereje talán egy kicsit kisebb lesz. Ilyen az uniós forrás beáramlás, vagy a foglalkoztatás bővülése, ami talán egyre inkább lassulni fog, és ezek a növekedési motorok, ahogy alább hagynak, és talán egyébként a nemzetközi konjunktúra is egy picit lanyhul, ezek összességében a legtöbb előrejelző számára azt sugallják, hogy a magyar gazdaság növekedése visszatérhet ahhoz a 2,5-3% körüli szintre, ami tulajdonképpen a magyar gazdaság potenciális növekedése. Ez az, amit tulajdonképpen a kormányzat törekvései szerint föl kellene tornázni.
Madár Istvánt, a Portfólió elemzőjét hallották. A műsor a hírek után folytatódik.